Köszöntünk téged asztalunknál.
A jelenlegi lelki elmélkedéshez.
Bemutatom neked Ferkót, avagy Mikó Ferencet.
Bemutatom neked Güntert, avagy Milt Güntert.
Ferkó Erdély mélyében él, egy kis falucskában, Tarcsafalván.
Günter Németországban él, hol Freiburgban, hol Frankfurttól nem messze, egy kisvároskában.
Ferkó lelkész, és egy egyházközséget vezet.
Günter lélekbúvár, avagy pszichiáter és terapeuta, és egy családokat kezelő kórházat vezet.
Ferkó unitárius.
Günter katolikusnak született, és buddhista szerzetes volt.
De mindketten elsősorban
humanisták vagyunk.
Ferkó 3 gyermek édesapja.
Günternek van egy kislánya.
És ha nem is sejtetted,
testvérek vagyunk.
De a nap végén mindketten emberek vagyunk.
Az élet csodáival,
a sors csapásaival,
hétköznapok bukásaival,
a szívünk reményével
és álmaival.
Erre az útra hívunk meg téged is.
Megosztunk veled egy csepp mézet,
hogy mindennapjai lelkét édesítse.
Szervusz, Ferkó, kedves esvérem! Szervusz, kedves jelenlévő!
Szervusz, kedves hallgatónk, kedves nézőnk! Szervusz, Günther!
A mai témánk az egy számomra fontos téma, ami most a tevékenységünk, a szakmánkhoz is tartozik, és pedig a lelki világról fogunk egy kicsit beszélni. Ugyanaz lesz a módszer, hogy megint saját élményeken keresztül belemegyünk ebbe a témában, hogy hol a szerep a lelki életnek a hétköznapban, különböző variációival, és utána végén lehet, hogy egy-két-három irányító felismerést mondhatunk, az, ami számunkra érdekes és releváns és segítő, anélkül, hogy ez egy olyan nagy téma, hogy ilyen nagy végső igazságokat tudjunk a témáról mondani. Egyszerűen egy helyzetjelentés és irányítás mi szempontunkból. Vagy útvezetés, nem irányítás, útvezető, csak az iránytűre gondoltam, útvezetés. És mint mindig, hogyha már ezt megnyitom, azzal kezdeném, hogy megkérdezlek téged, Ferkó, hogyha a saját életedre, hogy visszapillantasz, és a saját biográfiádra, mit mondanál, hol és milyen szerepe volt a lelki életednek és a lelki világnak az életedben, és hogyan alakult ez? Persze, amennyiben erről így egy ilyen kontextusban beszélni szeretnél, és nagyon örvendenék.
Ha én teológus hallgatóként vagy fiatal lelkészként visszagondoltam a gyermekkorra, az volt a benyomásom, hogy nekem, illetve a családunknak hiányzott az a lelki világ, amit a hétköznapi nyelvben lelki világnak nevezünk. Csendesebb elmélyülés, vagy imádkozás, vagy rácsodálkozások, és ilyen érzések. Ezt én úgy éreztem, visszatekintve, hogy hiányoztak. És sokkal inkább értelmi gondolatok és cselekedetek határozták meg az életünket. Most ennyi év lelkészség után azt látom és azt érzem, hogy tulajdonképpen ez is nagyon sok szinten lelki tevékenység volt. mondhatni ezzel a modernebb szóval spirituális is, de abban a polgári értelemben, ahogy ezt mi megéltük. Hát kevésbé a teljesen fölöttünk álló, transzcendens és mindent irányító, és nem a transzcendenst tagadó, hanem a kettő között valójában teljesen megélve ezt annyira, hogy észre se vevődik, hogy ez lelkélet. És most, hogyha konkrétabb példákra szeretnék menni, akkor azt kell mondanom, hogy amikor felfedező kedvünkbe voltunk, vagy szerepeket játszottunk gyermekkorban, vagy igazán lelkesen készültünk egy házi feladattal, vagy aggódtunk, hogy milyen meglepetést készítsünk a szüleinknek születésnapjára, vagy olyan lelkesen takarítottunk a lakásba, hogy amikor hazajönnek, akkor jól fogadnak. Ezek is olyan lelki dolgok, amik nem a anyagi keresetünkhöz és a materiális világhoz szólnak, hanem valami olyan megfoghatatlan cél érdekében lelkesen tettünk valamit. És én, ha visszatekintek, azt mondom, hogy elkezdem nem a cselekedeteket visszafele magyarázni, de valójában akkor is nagyon hangsúlyos volt, hogy ezek milyen vagányon megmaradtak élmény szinten, és az életünket meghatározó szinten. És az, hogy a cipőnket hogy takarítottuk ki, az kevésbé. Ezt érzem úgy visszamenőleg. Ez az első benyomásom. Nem tudok egy olyan vonalat meghúzni, amikor ez tudatossá vált, és azt kell mondjam, hogy ez most lelki tevékenységé vált.
Én
Te hogy
kíváncsi
nézd?
vagyok, hogy meg akartam kérdezni, hogy erre kicsit mesélni szeretnél. Egy pár szót már említettél, azt hiszem az első vagy a második részben, hogy hogyan történt nálad a hivatás élménye.
Azt kell mondanom, hogy sokkal hamarabb éreztem azt, hogy lelki szeretnék lenni, mint emberszolgálat és mint közösségszolgálat, mint sem, hogy átérezni azt, amit ma igazából a papság szerepének és a papság fontosságának tartok, azt, hogy kapcsolat a transzcendenssel. Hogy azt kell mondjam, hogy ezt úgy menet közben nőttem bele. És menet közben ébredtem rá, hogy tulajdonképpen ezek az érzékszervek léteznek, és hogy hogyan lehet velük élni, illetve hogyan lehet ezeket megnyitni, és publikussá tenni, és segíteni másokat is, hogy rávezetni, és egy iránymutató legyen.
Igen.
Nem tud soha az én személyes hitem és megélésem a másoké is lenni, de a hangulat és a környezet megteremtésében tudatosan képez a teológia.
Igen. Még mondjuk arról nem beszélve, hogy a papságnak van a másik aspektusa, különösen egy erdélyi vallásos kontextusban egy hagyomány és egy az évszázadokon áttartó gyökerezés, aminek ugyancsak egy szerepe van, és aminek sok társadalmi réteg nagy eseményeknél, legyen a születés, esküvő vagy halál, mindig egy irányító, meg felfogó találkozó eszköze volt. És ott is sok szerepe van, és azt hiszem, hogy sok ember először a hagyományok erdélyi kontextusban először a hagyománnyal találkozik, és utána a másik aspektusával a papságnak.
Igen, egyértelműen azt mondani, hogy én is tulajdonképpen, ahogy klasszikusan vagy univerzálisan értelmezzük a papságot, azt én sokkal később fedeztem fel, mint azt, hogy ez egy jó életforma, vagy egy járható életforma, vagy egy az én lelkületemhez közel álló élet. És tulajdonképpen adódott hozzá, és nem mondhatok olyan látványos, nagy elhívást, sokkal inkább felismerést visszamenőleg. Talán igen, a válásom és az azutáni terápia nagyon sokat segített önmagamhoz közelebb lépni, és felismerni, hogy amit addig tagadtam, vagy nehezen éltem meg, vagy nehezen fogadtam el, az valójában vallásosság és transzcendensre való kapcsolat, és lét, és élmény, és érzés. Ezek olyan szavak, amiket nehezen mondunk ki, mert megragadhatatlan, és egyéni élményhez köthető. És mondhatni egy, hogy 37-38 éves koromban nehéz átélések és megélések árán tudom most úgy nézni a világot, ahogy most tekintek rá, és nagyon örülök neki, tulajdonképpen hálás kell legyek ezekért. Hiába volt felszólítás, vagy felkérés, vagy lehetőség amúgy is ebben a világban, nem akarod, nem jött elő. Nehézség kellett hozzá.
Igen.
Hát, ahogy a lelkiséget jó értelemben nézzük, szerintem mindenkinek jelen van az életében. Kevésbé tudatos és kevésbé felvállalt. Én azt kell mondjam, hogy számomra is nagyon későn vált olyan szintűvé, hogy azt mondjam, hogy igen, ez nagyon fontos és meghatározó az életemben, és tudatosan menjek azokra a területekre az életem. Már lehet, hogy túl nagy rébuszokba beszélünk, de nagyon értelmi és a gondolatainknak a szüleménye volt számomra sokáig az imádság. Tehát értem, és kevésbé engedtem az érzelmi szintekre, és a ráhagyatkozás szintjére, hogy jöjjön magától, legyen, ami lesz. És ezeket mostanában kellett felfedeznem. Ez a lelki világnak egy érdekes pontja, egy olyan, mint a növény életében a virágzás, az imádság. Hogy lehet létezni, de a virág az egy érdekes pompája. Főleg ilyenkor tavasszal ez nagyon, nagyon látványos és meghatározó a növény életében, és ránk is. És én így látom, hogy voltak ilyen, meg kellett érnem ahhoz, hogy ezek menjenek érzés szintjére. Én most nem tudom, meg lehetne kérdezni a gyülekezet tagokat, hogy más lett-e az ima, de én másképp élem meg.
Igen.
Te hogy látod? Te szoktál, az első műsorokban is meséltél régi élményekről is, véletlenszerűekről is.
Igen.
Bennem nem maradtak meg annyira, hogy ezeket így fel tudjam idézni. Lehető voltak ilyenek. Nem tudom.
Én visszatekintek a saját élményeimre. Nálam kicsit a másik oldalról volt, hogy inkább a hitvilággal való találkozás, de pontszerűen nem mondhatom, hogy folytonosan hitvilágban lenni, vagy voltak élményszerű kis szigetek. Talán ez egy ilyen első találkozó az az volt, lehet, hogy már meséltem erről az élményről, hogy a családi ismerősünk két fiatalember azzal foglalkozott, hogy ez a köznevezés, ami elterjedt körülöttük, hogy az agycsakráikat akarják nyitni. És az egyik fiatalemberrel akkoriban, mint kisgyermekként beszéltem erről a témáról, és csomó érdekes dolgot mesélt, és így kíváncsivá tett ez a felismerni, ugye van egy belső világunk, és ott is történnek dolgok, és annak hatására spontánul volt egy meditatív élményem, amin keresztül megérezni, hogy oké, van valami, ami bennünk van, és ami sokkal nagyobb és sokkal tágasabb, mint a hétköznapi észlelés. És ez így egy hozzáférhető dolog volt, ami úgy néha megnyitotta magamba ezt a dimenziót, és később nekem is betegség kellett hozzá. Nehézség, betegség. Volt egy olyan helyzet. Sajnos már kicsit el vagyok bizonytalanodva, hogy miket meséltem már korábban, és miket nem. De volt egy helyzet, amikor olyan 18 évesen, 17 évesen, jobb az időtájban kómába estem. Ezt azt hiszem nem meséltem.
Én is emlékszem. Nekem olyan evidencia, mert ismerjük egymást.
Igen. És mondták, hogy menjek egy gyógyítóhoz, és erről a gyógyítóról már hallottam korábban. És van egy magyar mondás, ha ketten mondják, hogy részeg vagy, akkor menj haza és aludjál. Úgyhogy két ennyire különböző ember mondja, akkor menj oda. Én egy teljesen más világban éltem, de az iskolán keresztül így emlékszem egy ilyen 10 éves élményre, ahol megbeszéltem egy osztálytársammal, hogy na, mi eldöntöttük, hogy mi tudjuk az igazságot, hogy nincs Isten, és az egész egy humbug. És csak hogy beleéltem egy ilyen ateista, realista világban. Utána jött egy kamaszkorban, nagyon tetszett nekem egy lány, és elkezdtem egy ifjúsági csoportba járni, de főleg azért, mert a lány tetszett nekem. De ahogy az ifjúsági csoportba jártam, megint találkoztam a lelkiséggel, és találkoztam egy olyan katolikus pappal, aki sokat inspirált engem. Tehát, hogy én megnyitott valamit bennem ez az ifjúsági csoport. És utána még egy katolikus pap nagy hatással volt rám, és végül az lett, hogy elmentem egy jó barátommal, beiratkoztunk, vagyis bejelentkeztünk a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumnál, és hogy szeretnénk ott tanulni. És a barátom jól meggyőzött, hogy menjünk együtt, és tegyük az egyet, és így nagyon tetszett a gondolat, hogy ketten ott legyünk, és komolyabban kezdjünk a vallás világába belépni, és erre a jó barátom beleszeretett ő egy lányba, és azt mondta, hogy most nem tudja Kolozsvárt elhagyni, úgyhogy én már eldöntöttem, hogy ezt akarom, és úgy éreztem valami vonzódást, és nagyon játszottam akkoriban egy olyan gondolat, hogy mi lenne, hogyha jezsuita szerzetes lennék. Valahogy így megjelent a háttérben újra meg újra ez a hívás egy olyan irányba.
Mondjuk Pannonhalma nem az a hely, de...
Nem ott, de katolicizmusnak egy helye, és szerzetességnek egy helye. És úgy játszottam a gondolat, hogy na hát most még diák vagyok, de valamikor, ha idősebb leszek, akkor majd jezsuita leszek. De ez így tovább, és úgy tovább zajlott bennem, míg több ilyen lelki élmények voltak. Éreztem egy hívást, hogy szerzetes akarok lenni, és bejelentkeztem, hogy bencés szerzetes legyek. Hogy jól kigondoltam, a bencéseknél van ez a noviciátus rendszer, alapvetően a katolikus szerzetességben a noviciátus rendszer, 16 éves vagyok.
Mesélted a bemutatás, vagy az
Igen.
második résznél.
Oké, itt akkor most nem
Erre
megyek.
viszont már emlékszem, hogy itt
Igen.
milyen környezetben mesélted.
Oké. Na, ezt akkor továbbugrom, tehát a bencés szerzetesség volt téma, végül az ott én nemet hallottam erre, hogy még túl fiatal vagyok, és utólag tényleg úgy látom, hogy ez az túl korai lett volna. És Akkor, amikor ez a kómás dolog jött, akkor elmentem ez a gyógyítóhoz, és valahogy mikor visszakerültem Kolozsvárra, még hogyha a hitvilágnak valami megvolt a szerepe bennem, hétköznapokban azért még továbbra is ilyen van érdekes, hogy egymás mellett élt a két dolog, ateista, realista voltam, de valahogy volt egy nyitottság a hitvilágra, és valahogy tisztelet azzal szemben, de jól el tudott lenni a kettő egymás mellett. És majd találkoztam az a személye Péterrel, nagyon nagy hatással volt rám. Az első találkozó egy olyan élmény volt számomra, mint hogyha két régi-régi jó barát találkozik, tehát egyből jól egyeztünk egymással. És egyből tudott bizonyos dolgokat diagnosztizálni, amikről én tudtam az orvosoktól, mert volt egy CT is, amit végeztek, és most nem vagyok túl, nem akarok túl sok ilyen orvosi részletbe menni, de CT-n láttak dolgokat, amit én neki nem is említettem, tehát nem mondtam semmit se a betegségemről, csak annyi, hogy a kórházban voltam, kómában voltam, most visz kijöttem, de ő egyszerűen megnézett engem, és egyből megnevezett dolgokat, amire én tudtam, hogy az így van, bármint az orvos, a nyugati orvoslás szerint is, és egyből ezt magától meg tudta nevezni. És jött egy megint egy ilyen nyitás, hogy oké, a világ sokkal nagyobb és sokkal komplexebb, mint ahogy mi azt a hétköznapokban megéljük. És elkezdtem vele, először ilyen gyógyító gyakorlatok voltak, de elkezdtem vele a meditáció világát komolyabban felfedezni és találkozni vele. És akkor jött még egy hullám, akkor még jobban elkezdtem dolgokkal foglalkozni, mint meditációról szólnak. És úgy találkoztam a buddhizmussal is végül is, hogy a buddhizmus az egyike azoknak a hagyományos ilyen iskoláknak, amelyek nagyon részletesen ilyen belső aspektusokról beszélnek. Például az keresztény vallásban is beszélnek a szeretetről, és milyen fontos. Buddhizmusban is beszélnek a szeretetről, de konkrétabban arról is, hogy oké, hogyan fejleszthetjük a szeretetet ki magunkban, és melyik a szintjei. És az egésznek egy olyan sokkal mély, számomra, ami rezonált és struktúrája volt, ami sokat segített. És úgy jött még egy hullám, ahol a hitnek is sokkal több. És rájöttem, hogy ilyen kérdések, ilyen hitkérdések, mi a klasszikus, mondjuk a keresztény szempontból van Isten, vagy nincs Isten. És sok ember hogy e között ingadozik, de akkor, amire rájöttem, hogy ha elérünk arra a felismerésre, hogy van Isten, vagy van valami nagyobb transzcendens jelenlét, ez még az útnak, a elejének az eleje, utána még egy csomó minden van a belső útban, ami csak utána kezdődik. És nekem akkoriban nagyon tetszett, hogy a buddhizmusban ez sok útmutató volt erre, és így szépen, hogy átcsúsztam a katolikus kereszténységből a buddhizmusba konkrét útmutatókon keresztül. És miután buddhista szerzetes lettem, találtam egy katolikus szerzetesnek a műveit, Jálics atyának, amelyek nagyon meghatottak, és egy nagyon egyszerű belső mély lelkiségről volt szó, és úgy örvendtem, hogy ezt felfedeztem, mert felismertem a buddhista misztikának az alapelveit, de egy teljesen én keresztény szempontból, és mondtam, hogyha nem lennék buddhista, akkor tudnám, hogy nagyon jó ilyen katolikus misztikában is meg tudnám magam találni, és a lelki világban. És ez egy élmény, hogy minél mélyebbre megyünk a vallási hagyományokon túl, a vallási hagyományok szintén nagyon nagy különbségek vannak különböző vallások között, különösen én kereszténység és buddhizmus, nagy különbségek vannak, de hogyha a felismerések mélységebe megyünk, ott kezdenek más közös elemek előjönni. És ez nagyon tetszett, és a szufizmusban is, és felismerte más mély hagyományokat, ahol nem a tradicionális dogmatikus tanításokról van szó, hanem ennek a belső lelki világnak van egy nagy szerepe. És ez, ami sokat rezonált velem. Végül eljött egy pont, amikor erről beszéltem az elején, hogy a szerzetességről lemondtam, de a kapcsolat a belső világgal az nem szakadt meg. És most sokkal inkább látom az, amit a fiatal koromban már felismertem, hogy egy szinten történik a hétköznap, és így nagyon könnyen bele tudunk csúszni mindenféle hétköznapi tennivalóba, ezt és azt, és így és hogy. És nekem különösen a nehézségek voltak, akkor kezd a másik világ megnyílni, és most eljutottam egy olyan pontra, ahol újra meg újra jelen van a másik világ, ilyen, pont ilyen apróságok, amit te is mondtál, természet, virág, az utcán menni és valakire rámosolyogni, más embereket érezni. Egy mély lelkiségnek a helye van. Nem mondhatom, hogy az életmódom így teljesen összhangban van a dogmatikus buddhizmussal, vagy a dogmatikus kereszténységgel, de ahogy élek, az egyértelműen mondhatom, hogy nincsen ellentétben azzal. Különösen ha a dogmatikus elve szemtet az elvekkel és az értékekkel összhangban élek. Igen. Talán most tartok egy kis szünetet, olyan sok mindent meséltem egyszerre, hogy kíváncsi vagyok, mi történik benned, felkoltja, hogy ezeket így hallod, milyen kérdések vetülnek fel, vagy milyen hozzászólások, milyen kiegészítés.
Bennem mozog egy gondolat, amit ma osztottam meg a közösséggel, amikor ezt a felvételt készítjük vasárnapon, és azon azt jártam körbe, hogy az érték, és ez a lelki világ, ez nehezen magyarázható meg, hogy ez mit is jelent. Mert a legkézenfekvőbb gondolat az az lenne, hogy naponta többször imádkozni, vagy mit tudom, buddhistaként meditálni, vagy legyen bármi, de hogy ami elrugaszkodik egy kicsit attól a hétköznapi gond, teendő, alszom, felkelek, eszem, cipőt fűzök, síktól. És én inkább abba az irányba jutottam, hogy ez a lelki világ inkább egy érték, ami egy iránymutató. Ami egy olyan iránymutató, amit nem lehet elérni, hanem csak haladok abba. És a többi teendő az úgy, mint az iránytűn a mutató beáll arra az égtájra. Ha én keleti irányra gondolok, akkor én sose tudok eljutni keletre, mert még mindig lesz, még, ahová állítottam, ott továbbra is lesz keleti irány. Valahogy így érzem, hogy ezek a lelki létezés és a lét és a transzcendens lét az egy iránymutató. És alapvetően határozza meg, hogyha ezt felismered, alapvetően alakítja át, ahogy te mondod, ez a másik lét, én nem tudom ennyire elkülöníteni. Hát lehet, hogy régebben el tudtam különíteni, de ma már egyre kevésbé tudom elkülöníteni, azt, hogy létezik ez a pragmatikus, ateista, realista lét, mert az is átitatódott a másikkal. Tehát lehet, hogy ki kell menjek tüzet rakni, de abban a tűzrakásban is benne van az, hogy ez a gondviselésnek a része, és ennek az egész létezésnek egy hangyányi eleme, de milyen jól hozzáépül, és elengedhetetlen fázisa. Nekem ez jutott eszembe ma, hogy ezt felismerve egy olyan értékké válik, ami meghatároz minden mást is. És hogyha nekem egy hétig nem is imádkozom, vagy csak a rutin imádkozások vannak, akkor is minden lépésem, és az autóvezetés is, és a legelemibb, legtestibb dolgok is ebbe beolvadnak. És nem egy síkról beszélünk, hanem egy univerzumról, ami bármelyik irányba én lépnék. Na, én ebbe ezt élem meg, és az, amiket te mondasz, ebbe az irányba tükröz meg. Most gyermekként ezt nem tudtuk így megfogalmazni. De mennyivel ösztönösebb volt az, hogy minden rendben van, és vannak szüleink, és a néha pillanatnyi kétségbeesések, azt hiszem, nem ennek a létnek a megtagadása, hanem csak egyszerűen a próbája, vagy nem. Nagyon légbe beszélünk, keveset beszélünk konkrétumon, nem tudom, hogy tudunk-e ebbe a műsorba konkrétumot behozni. Megegyeztünk valamikor a műsor elején, amikor elkezdtük a sorozatot, hogy beszéljünk konkrétumról. Ez sokszor baj a prédikációimban is. Túl elméleti sík, akkor az ember, tehát ha legyen tél, vagy hó, vagy halál, fejni kell. Ez mindig egy olyan, egy nagyon szeretett színdarabomból egy idézet. Tehát a tarcsafalviak nem mondják, de a nézésükből látszik, hogy jó, prédikálok a szószék magasságáról. De legyen tél, vagy hó, vagy halál, fejni kell. Tehát mi van a realitásban? Hogy jön át ez ide? Hol lépünk át? Hol szállunk le a földre? Most
Folytatnám és említenék egy pár aspektust, hogy az egyik, ami számomra nyitottabb lett, egy dolog, mint értéket valamit megélni, a szeretet egy érték, és hogy próbálnunk. De van egy kifejezés, ami egy buddhista kifejezés, mert mondjuk a buddhizmusban hagyományosan sokat használódik, úgynevezett megvalósítás, hogy bizonyos dolgokat élményeken és mélyebb élményeken keresztül annyira mélyen belénk ívódik, hogy a klasszikus definícióban, hogy minden cselekedet azzal összhangban történik. Próbálok egy érezhetően ezt megfogalmazni. Az érték, hogy az emberek életét értékeljük, alapjában véve a legtöbb emberben benne van. Tehát nem gondolunk ilyesmikről, hogy valakit megöljünk, meg hogyha gondolnánk, és sem tennénk meg. Van egy ilyesmi, ami a legtöbb emberben van egy ilyen alapérték, de ez még nem ez a megvalósítás, amiről beszélek, a megvalósítás, hogy egyre mélyebben kezdjük az életet, mint kincset, azzal kapcsolatban felfedezni, mint egy élmény arról, hogy az életünk értékessége, egy élmény arról, hogy a szemben jövő személynek az életének az értékessége. Hagyományosan a buddhizmusban ez kiterjed más élőlényekre és állatokra, és így tovább. De egy megvalósítás az egy olyan irányba menne, például e témakörből, hogy az életnek folytonos szeretete értékelése, hálája, tehát valahogy egy ilyen mély megélése az hétköznapoknak, hogy tudod, élet történik. És a hétköznap az az, hogy oké, mindenki megy dolgozni egy úgy, és hogyha most elingálna valaki, ha csak nem valami extrém helyzet lenne, vagy nem valami, ami így kezdeti felforrósodni és kialakulni, és spontánul elingál valaki, akit nem ismerünk, és nincs vele semmi közünk, nincsen egy indulat, ezt csak úgy megölni. Tehát ilyen szempontból senki sem él az ölésben, más helyzetek a háborúban, és hogy kialakul egy élmény, hogy veszélyben vagyunk, és védni kell magunkat, vagy így meg úgy. De egy Kolozsváron ma az egyik ember a másik ember előtt van, nem egy jellegzetes élmény az öléssel kapcsolatosan, hanem egyszerűen békén hagyni, és életben hagyni. És ugyanígy ez az élet és öléssel téma, de egy csomó más belső értékről van szó, amelynek vannak mélyebb szintjei és mélyebb szintjei, ahol már nem csak értékről és cselekedetről van szó, hanem élményről, és az élményeken keresztül felismerésről, és ez az, ami, ahol látom, hogy oké, első lépés felismerni, hogy a világ sokkal nagyobb, és hogy van valami transzcendens jelenlét, de ez még az útnak a kezdete, ott még nagyon sok mély dolgok vannak, amikről is lassan kivetkezünk, és azáltal kapcsolatba lépünk. Rám nagy hatással volt, és ez is egy olyasmi, ami már a iskolás koromban megjelent, a kamaszkor körül, és utána elő-elő jött, és azóta még jobban elmélyültem a témában, a halál közeli élmények témája. És nagyon érdekes, hogy az sok ember mindenféle háttérből, akiknek halál közeli élményük van, és találkoznak, ha csak mélyebben találkoznak ezzel a világgal, sem csak egy testen kívüli élménnyel, történik egy ilyen természetes felismerése és tisztelete a végtelenségnek. És valahogy egyszer csak egy ilyen mélyebb hozzátartója lesz ez az élmény, hogy a világunk nagyobb, és az nap végén vannak sokkal fontosabb dolgok, mint az, hogy a munkahelyen most fizetésemelést kapok, vagy nem, vagy mobbing, vagy nem. Természetesen a hétköznapban ezek a dolgok bántanak, de a transzcendencia perspektívával szempontjából az egésznek más kapuja lesz. És hogyha így visszakérdezzük, hogy oké, mi a hétvilágnak a szerepe a hétköznapban, a pszichiáter szemmel, hogyha nézem, nagyon érdekes jelenség. Mi történik egy emberrel, akinek belső hétvilága van, és egy belső válságba kerül? Jó a hétvilág, vagy nem jó a hétvilág? És nagyon
Attól függ, hogy
érdekes.
milyen hit.
Igen, pont erről van szó, hogy milyen fajta kapcsolata van a hitvilággal? Vannak emberek, akiknek egy ilyen, néha emlegettem ezt a patriarchális traumát, és ott a vallás is meg tudja a saját szerepét venni. És hogy egy ilyen ember, akinek olyan szerű hitvilága van, egy krízisbe kerül, akkor a krízisen keresztül a hitvilág az egészet még sokkal rosszabbá teszi. Mondjuk, ha valaki depressziós, akkor depressziós, és egyszerűen először ez az élményem van, hogy nem jövök ki az ágyból, nehezen tudok örvendeni, nehéz mozgató erőm van. De hogyha vallásos és depressziós, akkor kezdődnek ilyesmik, hogy Isten elhagyott engem, Isten megbüntet engem, Isten már nem szeret engem, és így még jobban, sokkal mélyebben beleesik egy dologba, amit sokkal jobb lett volna, hogyha egyszerűen nem is nincs semmiféle elképzelés, hanem csak hétköznap, oké, valami van az agyamban, és nem jutok tovább. Élmény. De hogyha a hétvilág a hétköznapban egy másféle kapcsolat van, és nem ez a büntető és szigorú és elnyomó szerepe, hanem valami megnyitó, ihlető, akkor a nehézségben is ez az aspektus kezelője. És ez az, ami számomra érdekes. És láttam olyan embereket, akik belső nehézségekkel küzdködnek, de a hitviláguk az inkább a reményt adott, inkább irányította őket, és nekem ez a gyanú, hogy eznek az is szerepe van, hogy milyenféle kapcsolatban vannak a hitvilágukkal a krízisen kívül. Milyen istenképű.
Nagyon sokat beszéltünk most a saját élményeinkről, és te beszéltél kicsit nagyobb, tágabb kontextusban a hit világáról, de kimondtad azt a varázsszót, hogy néha tud segíteni, és ez akkor tud segítségül jönni, hogyha a krízisen is kívül mondjuk van egy jó kapcsolata a hitvilágával és a transzcendensen. Én örülnék, hogyha tudnánk a kedves hallgatónak, neked kedves, aki itt ülsz, és csendben hümmögsz, és nézed, keresed a saját magaddal való kapcsolatot a saját életedben, ha egyáltalán van ilyen. Ezt úgy nagyon szeretném jelezni, hogy nem is tudom, hogy fogalmazok diplomatikusan, valahogy én úgy érzem, hogy a transzcendens világ mindenképp itt van, ha tudatosítjuk, ha nem, ha van vele tudatosult kapcsolatunk, ha nincs. És ezt
Igen.
nem lenézésként szeretném mondani, hogy te még nem tudod, de én igen. Nem, ez sokkal inkább nekem az egyik hivatásom, hogy én megéltem ezt jól, és aki fogékony rá és nyitott, annak elmondanám, hogy milyen jó, és esetleg segítenék közösen, vagy valamit, hogy ha akarja, akkor elinduljon ebbe az útba. És pont ez itt, ez a gondolatmenetem, amit most kezdtem, azt szeretném, hogy ebbe a műsorba is, mert lassan véget ér a műsorunk, és adni olyan tippet, hogy aki, de tulajdonképpen saját magamról is beszélhetek, hogy hiába lettem még pap is, de használható ösvényt nem kaptam arra, hogy ebbe az irányba hogy lehet kiépíteni egy jó kapcsolatot. Tehát vannak sémák. Papként nyilvánvalóan rendszeres imádkozás. De ez nem volt elég. Ez nem elég ahhoz, hogy rávigyen az élet. Nem, tehát nem is érzi az ember, hogy mivé fejlődhet. Ez nem elég. És
Én azt
akartam tőled kérdezni, te, mint aki tudatosan mentél el ebbe az irányba, és nem annyira konformistán, ahogy én választottam, mert unitárius pap és protestáns pap sokkal több forog az utcán, és abba könnyebb belenőni, mint tudatosan elmenni a buddhista szerzetes irányba. Meg akartam kérdezni, hogy milyen tipped lenne a kedves hallgatónak, nézőnek, hogy egyáltalán mi lenne az első lépés, vagy lehet, vagy ebbe kell egy trauma, hogy ráébredjen az ember.
Én az első dolog, ami így feljött, ahogy így hallottalak, és ezt a kérdést hallottam, az a végtelen és a csend. És ezt azt mondanám, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a világképünk, hogyha a legnagyobb meghitt ateisták is vagyunk, a kapcsolatot a végtelennel elkezdhetjük a természeten keresztül. Erdőben sétálás, mezőre ülni, csillagokra nézni, felhőket hagyni ránk, hogy még hogyha egy teljesen olyan világképünk van, ahol semmiféle másnak nincsen helye, akkor is a felhőknek a tere az olyasmi, amiről érezzük, hogy jót tesz nekünk, vagy a tengernek, vagy az
A tengert
óceánnak.
akartam én mondani, az egy olyan klasszikus visszatérő, aki nem is él a tenger közel, nem a tenger közelben nő fel, egy olyan végtelen tömegnek a megjelenítése, ami nagyon-nagyon sok emberre mély hatással van.
Vagy az én szempontomból ez a kép és a vándorral a felhők fölött, ez a híres festmény. Egy szempontból azt lehet nézni, hogy valaki, aki csúcsokat ér el, de azt nézhetjük, hogy ott eljut egy pontra, ahol így körbenéz, és az a felhőtenger fölött lenni. Ezek a fajta találkozások a végtelennel. Tehát ez az egyik, ami kezd valamit megnyitni, és megengedni, hogy a tér minket megérintsen. Tehát a hasson ránk. Bárhogy is hat. Például lehet, hogy kijön valaki a mezőre, és na, itt ülök, nem érzek semmit. Teljesen rendben van. Akkor érezzek kicsit a semmit. és így tovább. És ugyanakkor a csend. Egy másik hely, ahol valami megnyílik. Jálics atyának az egyik tanítványa, egy jezsuita szerzetesnek van egy ilyen szép könyve, hogy csendben születik az élet. Lehet, hogy kicsit parafrazáltam valami szót benne, de a lényeg, hogy a csend is egy olyasmi, ahol a szavak közötti térben, gondolat közötti térben, a csendben valami kezd hozzánk szólni. Csak lehet, kettőt lehet kombinálni. Sok ember, akinek nincsen semmiféle, vagy fordítva, és nehézsége van egy intézményes vallásossággal, ha egyszerűen elmegy egy templomba, és az ott, ilyen gótikus templomokban ott van a tér, de nem kell, hogy ott lehet egy ilyen kis kápolna és egy domboldalon, ott van a tér, és ott van a jelenlét, ott van a csend. És igen. Másrésztről tényleg ajánlanám Jálics atyának, bármilyen felekezetűek vagyunk, van egy kis könyvecskéje. Azt hiszem, hogy azzal, hogy a tanuljunk imádkozni. Ahol én különböző szinteket mesél el a gyermek, ilyen kis szavakat elismételünk, esti imán vagy mi atyánktól, különböző fázisokba jutni, hogy a hitünk alakul és fejlődik, és egyszer mindegyiknek megvan a helye, és egy kicsit mutatja nekünk, oké, mi lenne a következő szint, és a következő szint. Ami engem nagyon emlékeztet a buddhizmusra, mert az pont az, hogy én nagyon konkrét dolgokat mond, hogy oké, ez az állomás, ez az állomásnak ez és ez és ez a jellegzetessége, így és úgy és így jutunk tovább. Ha a következő szintre jutunk, ezek és ezek és ezek az élmények tartoznak hozzá. Ilyen konkrétan gyakran a keresztény vallásban nincs ott, de Jálics atyának ez az írása erre emlékeztet, és szerintem sok ember nagyon konkrétat kezdhet magával, abban magával, még hogyha nincs nagy kapcsolata a vallásossággal, meg katolicizmussal, így is, úgy is sok embernek nehézsége van. Igen.
Szerintem ennyi konkrétum kezdetnek elég.
Igen. Végtelen is a csend, ez volt az első, ami felőjött. Vagy a tér és a csend. Oké. Okay. Kívánok mindannyiunknak, neked is, kedves jelenlegről, neked is, kedves testvérem Falkó, hogy következő hétre, hogy teljes szívvel éljünk, szívvel teljes találkozásokat.
Én is szeretetteljes megéléseket kívánok neked, kedves hallgató, neked is, Günther.
Köszönöm.
Szervusztok!
Szervusztok!
Örvendünk, hogy vendégünk voltál.
Meggyőződésünk, hogy ezek az elmélkedések
Sok ember hétköznapját édesítik.
kérlek, segíts tervünket azáltal, hogy
megosztod,
lájkolod,
hozzászólsz.
és feliratkozol.
Hangunk így könnyebben ér el másokat is.
Kíváncsiak vagyunk véleményedre és kérdéseidre.
Ír nekünk e-mailt.
Küldj hangfelvételt.
Vagy egyszerűen csak szólj hozzá.
Találkozásaidat
Találkozásaidat
élje teljes szívvel.
Ferenc
És Günther.